Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban dr. Asztalos Zsuzsát, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatási főosztályának főosztályvezető helyettesét.
Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Adóbevallási időszak van, így a Jogos a kérdés című műsorunkban is az adóbevallásról, az esszéjáról fogunk egy picit beszélgetni. Mit is kell erről tudni, erről az időszakról? Mit csináljunk, hogy már március 15-e óta ott vannak a tervezetek a tárhelyünkön, az ügyfélkapós tárhelyünkön? Mit csinál az, aki nem is tud erről?
Gyakorlatilag ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mit kell ilyenkor tenni, mert nagyon sokan hiszik azt, hogy semmit nem kell tenniük, és minden a legnagyobb rendben fog haladni. Ez azért az esetek legnagyobb százalékában így is van, tehát a NAV az adóbevallási tervezeteket úgy készíti el, hogy évközben amilyen adatokat kap a munkáltatóktól, kifizetőktől, azokat ebben feltünteti, és amennyiben egy egyszerű munkavállalónak, vagy egy olyan személynek, aki nem végez önálló tevékenységet, nem vállalkozó, nem őstermelő, ezek alapján, az adatok alapján május 20-án bevallássá is válik az adóbevallási tervezete, még akkor is, hogyha nem nyúl hozzá. De mi mindig azt szoktuk javasolni, hogy amilyen igazolásokat ugye mindenki kap a munkáltatójától, vagy attól, aki jövedelmet fizet ki a részére, ezeket érdemes elővenni és összehasonlítani az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal. Hogyha az adatok egyeznek, akkor gyakorlatilag megnyugodhat a magánszemély, akár benyújtja a bevallását ezen az online ügyfélkapus regisztrációval elérhető felületen, de azt is megteheti, hogy hátradől, nem csinál semmit. Ez a tervezet a helyes adatokkal május 20-án, illetve idén május 22-én, már 20-a szombat, bevallássá fog válni. Ha viszont azt észleli az adózó, hogy valamilyen adat nem áll rendelkezésre a tervezetben, a NAV nem tudta feltüntetni, vagy valamilyen adat elírásra került, javítani szükséges, akkor mindenképpen ezt meg kell tennie, és ehhez ajánljuk ezt az ügyfélkapus regisztrációval használható online felületünket, hiszen a javítás itt végezhető el a legegyszerűbb.
Tehát ha valakinek nincs ügyfélkapuja, de most mondjuk még megcsinálja, akkor fogja látni a bevallását.
Minden további nélkül, tehát ezek ott vannak az éterben, és ha valaki most dönt úgy, hogy ügyfélkaput regisztrál, akkor hozzá is fog tudni ehhez férni.
Említetted, hogy van olyan, akinek nem mindenképpen be kell nyújtani a bevallást, milyen kör ez?
Így van, hát ők, ha egyszerűen akarok fogalmazni, azok, akik gyakorlatilag egy önálló jellegű gazdasági tevékenységet végeznek. Például egyéni vállalkozást folytatnak, vagy őstermelők, mert ugye az ő esetükben a NAV az ő gazdasági döntéseiket nem látja évközben. Az, hogy milyen költségeket kíván elszámolni, mondjuk veszteséget akar elhatárolni, ez egy egyéni gazdasági döntés, és ezt a NAV nem tudja meghozni helyettük, tehát nekik ezzel a tevékenység végzéssel kapcsolatos adatokkal mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet, és az ő esetükben van az a helyzet, hogy automatikusan nem is válik bevallása a tervezet, mert ha ezt ők nem teszik meg, akkor gyakorlatilag nekik nem lesz bevallásuk, ha mulasztanak.
Viszont akinek egyéb jövedelme van, az sem jelenik meg, tehát bármilyen jellegű egyéb jövedelem, ami nem tartozik az összevont adóalapba.
Igen, tehát itt akkor a különadózó jövedelem.
Különadózó jövedelem.
Igen, például a leggyakoribb ilyen mondjuk az ingatlan értékesítés, hiszen erről gyakorlatilag a NAV nem fog értesülni, hogy én eladtam egy ingatlant, illetve ezt nem szerepelteti a tervezetben, és itt ugye a magánszemélynek kell azt eldönteni, hogy egyáltalán keletkezik-e adókötelezettség, adókötelezés jövedelem ezzel az ingatlan értékesítéssel kapcsolatban. Mondok egy példát, amikor nem keletkezik, hogyha valaki 2017-ben vagy annál régebben vásárolt ingatlant ad el 2022-ben, ott már a törvény mentesíti az adózás alól ezt a jövedelmet, hiszen az 5 éves tulajdonban tartás miatt már nem keletkezik adókötelezettség. Tehát nem minden esetben kell egyáltalán adófizetési kötelezettséggel számolni egy ilyen jövedelem esetén. Ugye, amit még azért megjegyeznék, van más olyan elkülönülten adózó jövedelem, ami viszont szerepel a tervezetben, után. Ilyenek például a tőkejövedelmek, befektetések, tartós befektetési szerződésből származó jövedelem, vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem, de ezeknél a jövedelmeknél is vannak olyan adózói döntések, amit a NAV nem tud elvégezni a magánszemélyek helyett, például mondjuk adókiegyenlítés egy tőzsdei ügyletnél, ami arra szolgál, hogy a veszteséget mérsékelje az adózó, ez az ő egyéni döntése, tehát ezt is neki kell megtennie, ezzel ki kell egészíteni a bevallási tervezetét.
Mi van a bérbeadásból származó jövedelmekkel?
Igen, ugye a bérbeadásból származó jövedelmek akár ingatlanról van szó, akár egy ingóság bérbeadásáról. Ezek összevont adóalapba tartoznak, és az az érdekességük, hogy nem minden esetben szerepelnek a tervezetben. Ugye, ha egy magánszemély, egy adózó egy cég részére ad bérbe, mondjuk egy irodahelyiséget, az benne lesz az adóbevallási tervezetében, hiszen egy cégnek, egy kifizetőnek történt ez a bérbeadás, és őnek adat szolgáltatási kötelezettsége van a kifizetésről a NAV felé. Viszont ugye ennél sokkal gyakoribb, hogy két magánszemély között történik meg a bérbeadás bérbevétel, a magánszemélyeknek pedig nincsen ilyen adókötelezettségük, hogy a NAV részére erről egy külön bevallást vagy egy bejelentést tegyenek, tehát aki magánszemélynek ad bérbe, annak a bérbeadásból származó jövedelmével ki kell egészíteni az adóbevallási tervezetet, mert ha ránéz a NAV által készít dokumentumra, abban ezt nem fogja megtalálni.
Ugye az adóbevallásnak nem része az 1%-ról való rendelkezés, 2x1%-ról. Mi van ezekkel? Tehát, hogyha a tervezethez nem is nyúlunk hozzá, mi van az 1%-os nyilatkozatokkal?
1%-os rendelkező nyilatkozatot mind a civil kedvezményezettek, mind pedig az egyházi kedvezményezettek részére, akár a bevallás részeként is tudnak tenni. Ugye, akinek van adóköteles jövedelme, és már tölti a bevallását, nyilván el fog arra a felületre is jutni, ahol ezt megteheti. De ettől függetlenül az is előfordulhat, hogy valaki ezt egy külön nyilatkozat formájában, egy úgynevezett egysza nyomtatványon, egy lezárt borítékban megteszi, kitölti ezt a rendelkezést, felajánlja az 1%-át a számára kívánatos szervezetnek, legyen az akár civil szervezet, akár egy egyház, és ezt beküldheti a NAV részére, akár postán, leadhatja ügyfélszolgálaton, és ilyen módon is megteheti ezt a rendelkezést, viszont egyet szem előtt kell tartani, a bevallási határidőig ezt meg kell tenni, tehát ha május 22-ig nem történik meg ennek a nyilatkozatnak a beküldése vagy beadása a NAV-hoz, akkor ez egy jogvesztő határidő, tehát nem mentheti ki a mulasztását az adózó, hogy ő rendelkezni szeretett volna, de elfelejtette.
Egyházi 1%-ról, ha előző évben rendelkezett, az él még az a szabály, hogy akkor
így van.
Az érvényes lesz a következő évre is?
Igen, pont azért, hogy ugye azért az egy bevett dolog, és a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy aki egy egyháznak rendelkezik, ezt a választását minden évben fenntartja, tehát nem változtatjuk meg az egyházi kedvezményezetteknek a személyét a bevallásunkban gyakorlatilag soha, tehát az a döntés született pár éve, hogy egy ilyen folytonos véglegesített nyilatkozattal lehet az egyházak részére rendelkezni, ha valaki megtette ezt a rendelkezést, az mindaddig élni fog, és mindaddig megtörténik az 1% átutalása az egyház részére, a választott egyház részére, ameddig a magánszemély ezt a nyilatkozatát vagy vissza nem vonja, vagy mondjuk egy másik egyházi kedvezményezettet nem jelöl meg. Tehát ez egy folytonosság, viszont a civil kedvezményezettek részére minden évben döntenünk kell arról, hogy ki lesz az, akinek ezt a felajánlást megtesszük.
Beszéljünk egy picit a kedvezményekről, családi és személyi kedvezmények vannak.
Itt aztán nagyon széles a paletta, nagyon sokféle adólap csökkentő kedvezményt vehetnek igénybe a magánszemélyek. Ugye az egyik részük az jellemzően a családhoz, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó kedvezmény, míg a másik részük például mondjuk egy tartósan beteg állapotnak az adóval történő kedvezményezésére szolgál. Ugye a leggyakoribb kedvezményünk, amit családokkal összefüggésben érvényesítenek a magánszemélyek, az a családi kedvezmény. Ennél talán a legfontosabb tudnivaló az, hogy ugye itt a családi pótlékra jogosultság alapozza meg adott esetben a családi kedvezményre való jogosultságot is. Tehát ugye, ha egy házasságban élő szülőpár közösen neveli a közös vér szerinti gyermekeiket. Utánuk ugye mindketten jogosultak családi pótlékra, függetlenül attól, hogy ez az ellátás csak egy személynek folyósítható, tehát mindkét szülő tudja érvényesíteni a családi kedvezményt. Ami szintén nagyon fontos, hogy egy picit picit ez egy furcsa helyzet a személyi jövedelemadóban, hiszen Magyarországon egyénileg adózunk, de a családi kedvezménynél van egy keretösszeg a neve gyermekek után, ami közösen illeti meg a szülőpárt. Tehát nem szabad azt megcsinálni, hogyha a törvény szerint mondjuk két gyermek után az éves családi kedvezmény keret 3.200.000 forint, mondtam egy számot, akkor azt nem lehet, hogy mind a két szülő ezt az összeget veszi igénybe, hanem közösen kell nekik gondolkozni, és egymás között fel kell osztani ennek a keretnek az összegét. Ez azért elég gyakori hiba szokott lenni, hogy megfeledkeznek arról, hogy ez az összeg őket együtt illeti meg. Amit még családdal összefüggésben mindenképp elmondanék, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, ugye nyilván ez azért nem egy olyan széles körben érvényesített, de elég sok adózunk van, hölgy van, aki ezt igénybe tudja venni. Itt is a családi pótlék szabályok állnak a jogosultsági szabályok mögött, hiszen minden olyan édesanyja jogosult erre, aki legalább 4 gyermek után legalább 12 éven át volt jogosult családi pótlékra. De ide tartozik az az eset, hogyha az édesanyát erre a kedvezményre, illetve a családi pótlékra a jogosító gyermek a folyosítás alatt véletlenül elhalálozik, vagy valamilyen helyzet, vagy ne adj Isten, megszületik, és rögtön a születést követően halálozik el a gyermek, őt is figyelembe kell venni, tehát méltányos ez a jogszabály. Ezt a kedvezményt csak a hölgyek érvényesít, és ez nem adható át más részére, tehát nem lehet a férjel megosztani akkor sem, hogyha nem tudja valamilyen oknál fogva teljesen igénybe venni a hölgy, mert mondjuk nincs adóköteles jövedelme. Ez az olyan egyetlen olyan kedvezményünk, ami gyakorlatilag teljes mértékű adómentességet biztosít az összevont adóalapba tartozó jövedelmek után ezeknek a 4 gyermekes édesanyáknak, tehát számukra ezzel honorálja gyakorlatilag a jog azt, hogy ők 4 gyermeket felneveltek.
Tehát akkor úgy kell elképzelni, hogy 4 gyermeket felnevelt, esetleg felnőttek a gyerekek, de még akkor is igénybe tudja venni ezt
így
a fajta kedvezményet.
Itt kétféle csoportot tudunk megkülönböztetni, ugye az egyik vegytiszta csoport az az, amikor valakinek, mint a kis orgona sípok, 4 pici gyermeke van, akiket most nevel, ő is jogosult lesz. Az az édesanyja is jogosult lesz, aki már most nem nevel gyermeket, mert már idősebb, de legalább 12 éven át a gyermekei után jogosult volt családi pótlékra, és 4 ilyen gyermeket föl is nevelt, és hát a vegyes felvágott, amikor meg van mondjuk 2 pici, meg 2 nagy, és mindenki után megvan ez a 12 éves családi pótlék folyosítási időszak, akkor így áll össze a kedvezményre jogosultság. Amit még esetleg érdemes megemlíteni ebben a körben, az az első házasok kedvezménye. Ez azért viszonylag már egy régebbi kedvezményünk. Itt gyakorlatilag az a házas pár jogosult erre a kedvezményre a házasságkötést követő hónaptól, 24 hónapon át, amelynek egyik tagja legalább az első házasságát köti. Tehát ez sem mindig tudják az adózók, azt gondolják, hogy ez egy friss házasság, csak fiatalok, de előfordulhat az, hogy mondjuk egy 80 és egy 85 éves személy minősül első házasnak, mert mondjuk korábban nem házasodtak, vagy az egyikük házasodott, de a másik nem, és így ők is első házasokként akár igénybe tudják venni ezt a kedvezményt, persze, ha van olyan jövedelmük, összevont adóalapba tartozó jövedelmük, ami után ez igénybe vehető. Gyakorlatilag a családhoz ezek a kedvezmények kapcsolódnak. A legújabbnak mondható, amit idén ebben a 2022-re vonatkozó bevallásban érvényesíthetnek az adózók, ez a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Itt a jogosultsággal szerencsére nem kell sokat foglalkozni, hiszen minden olyan fiatal igénybe tudja ezt venni, aki nem töltötte be a 25. életévét, és rendelkezik kedvezmény alapot képező jövedelemmel. Miért mondom ezt? Azért mondom, mert itt nem minden összevont adóalapba tartozó jövedelemre lehet ezt a kedvezményt igénybe venni, hanem döntően azokra, amik valami munkatevékenységből származnak, tehát a munkabérjövedelem, vagy mondjuk egy egyéni vállalkozónál a vállalkozói kivét, általányban megállapított jövedelem, őstermelői jövedelem, vagy pedig egy kifizetővel kötött megbízási szerződésből származó jövedelem, de például bérbeadásból származó jövedelemre nem érvényesíthető a 25 év alatti fiatalok kedvezménye.
Úgy tudom, hogy ezt viszont automatikusan figyelembe veszi az adóhivatal, ezt az életkor szerinti kedvezményt.
Igen, ez egy nagyon speciális szabályozás ilyen szempontból, mert ugye még a többi kedvezményt mindig évközben adóelőleg nyilatkozattal az adózó kéri. Itt ugye annyira egyszerű a feltételek megállapítása, hogy kijogosult erre a kedvezményre, hogy ugye az életkort kell figyelni, és hogy van-e kedvezmény alapot képező jövedelem, ezt pedig a NAV is mindenképpen meg tudja tenni. Tehát ha véletlenül a kifizetője, munkáltatója ennek a fiatalnak évközben nem vette figyelembe ezt a kedvezményt, pedig erre jogszabály kötelezné, akkor helyette a NAV megteszi. És ugye itt azért arra is figyelni kell, hogy ez a kedvezmény 2022-ben egy havi ilyen 433.700 forintot jelent, tehát ez nem egy korlátlan mentesség, hanem ha évesítjük ezt az összeget, körülbelül 5 millió forint körüli összeg az, amivel az adóalapot ez a fiatal a jogosultsága esetén csökkentheti.
Mi van a tartós betegekkel, fogyatékosokkal, őket is megilleti? Én sokszor hallom azt, meg olvasom is, hogy sokan nem tudnak erről a kedvezményről, és utólag tudják meg.
Igen, meg az is előfordul egyébként, hogy ezt a betegséget, ami kedvezményre jogosít egy magánszemélyt, úgy állapítják meg, hogy mondjuk most megállapítják, de kimondják, hogy már mondjuk már 4 éve tart ez az állapot, mert annyira látszik a vizsgálati eredményekből. Ezt a kedvezményt, ezt a személyi kedvezményt többféle jogosulti kör tudja igénybe venni. Az egyik az az, amikor is egy kormányrendeletben felsorolt betegségben szenved a magánszemély, és erről neki szakorvosi igazolása van. Ez az első jogosulti kör. A másik kétféle csoportba pedig azok tartoznak, akik fogyatékossági támogatást vagy rokkantsági járadékot kapnak. Tőlük nem is várunk igazolást, hiszen ők az ellátást megállapító határozattal tudják igazolni azt, hogy erre a kedvezményre jogosultak. Ha olyan eset van, hogy nem tud az érintett arról, hogy ilyen kedvezményt vehet igénybe, vagy utólag derül ki egy korábbi időponttól fennálló betegsége, akkor ugye nyilván most, ha ez kiderült 2022-re vonatkozóan, akkor a 2022-es adóbevallásban már tudja igénybe venni a kedvezményt, de természetesen megteheti, hogy az általános elévülési időn belül, tehát 5 éven belül, ha ez a jogosultsága megvolt, a már korábban benyújtott személyi jövedelem adóbevallásait önellenőrzi, ott feltünteti, hogy neki járt ez a kedvezmény, és akkor gyakorlatilag így utólag vissza tudja kapni adó visszaigénylés formájában azt a kedvezményt, amit vagy elfelejtett érvényesíteni, vagy nem tudta, hogy beteg, és ezért nem érvényesítette.
Nem érvényesítette, és itt már át is térnék egy picit arra, hogy akkor hogyan tudunk javítani bevallást. Most itt ide csatolnám azt a kérdést is, mikor valaki mondjuk tévesen vagy üresen nyújt be egy bevallást, ilyenkor mit tud tenni? Úgy tudom, javítani nem lehet, tehát már csak az önellenőrzés marad.
Így van, tehát ilyenkor az a helyzet sajnos, hogy, tehát azért meg kell gondolni, hogy nehogy az ember könnyelműen rányomjon a beadás gombra, bár azért én azt gondolom, hogy nem lehet ezt olyan könnyen megtenni, hiszen figyelmezteti a felület többször is, hogy vigyázat, itt most arra készül, hogy beadja a bevallását, tényleg beadja-e, de ha véletlenül ez megtörtént, akkor nincs arra lehetőség, hogy mondjuk egy másik gomb megnyomásával visszatérjen az eredeti állapothoz, és elkezdje ott javítgatni azt, amit esetleg nem jól csinált, hanem gyakorlatilag egy önellenőrzést kell benyújtania, ami azt jelenti, hogy teljes adattartalommal megismétli a bevallását, és ezen belül történnek meg azok a javítások, amit ő elrontott. Tehát mit tudom én, mondjuk járt volna neki 80 ezer forint kedvezmény, valamelyik kedvezményből, de ő 8 ezeret írt be, akkor megismétli a teljes bevallását minden adattartalommal, de ahova ezt a 8 ezeret tévesen beírta, ott ugye javítja, hogy 80 ezeret írt be, és akkor természetesen a bevallás feldolgozó program segít neki abban, hogy a helyes adattal történjen meg a bevallás benyújtása. Tehát azért ez elég fontos, hogy figyeljünk oda, és olvassuk el a tervezett online felületén adott esetben, ha nem értünk valamit, az adott mezőkhöz való súgót, mert ezek is segíthetik az adózókat abban, hogy megfelelő adattartalmú bevallásokat nyújtsanak be.
A határidők. Mi a befizetési határidő, és meddig várhatjuk a bevallásunk után a kifizetést?
Igen, tehát a főszabály szerint, ugye, mikor esedékes, meddig kell benyújtani ezt az SZIA bevallást, ez május 20, idén, miután ez szombat, május 22-ig senki nem késik el, és ugye eddig az időpontig kell megfizetni azt az adókötelezettséget, ami a bevallásban jelentkezik. Ha ennek eleget teszünk, akkor 30 napja van a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak arra, hogy utaljon. Ez akkor is így van, ha mondjuk valaki annyira élelmes volt, hogy már mondjuk január 10-én benyújtotta a bevallását, akkor is a benyújtástól számított 30 napon belül várhatja a részére visszajáró összegeket. Ugye, hogyha valakinek magas összegű fizetendő adója keletkezne a bevallásban, akkor azért érdemes figyelni arra, hogy már magában a nyomtatvány kitöltése során kérhet pótlékmentes részletfizetést, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy neki a bevallás benyújtásakor csak az első részletet kell megfizetni. Ott, amikor erről tájékoztatja az online felület, ott azért érdemes megnézni, hogy mik az esedékes részletek majd a jövőre nézve, mert nagyon fontos, hogyha valaki elmulasztja a következő esedékes befizetési határidőt, akkor egy összegben esedékessé válik a tartozás. Tehát nem mindegy az, hogy mennyire figyel oda a magánszemély arra, hogy mindig időben teljesítse ezeket a részleteket, amivel a részletekben tudja a tartozásait megfizetni.
Ugye a tájékoztatási részről jössz az adóhivatal. Oda azért befutnak kérdések, problémák. Tehát mik azok a leggyakoribb problémák, amivel jelentkeznek az ügyfelek?
Gyakorlatilag azért a kedvezmények igénybevétele az, ami picit nehézséget okoz. Nem is a személyi kedvezményre gondolok itt, meg az elsőházasok kedvezményére, ezek viszonylag könnyebben érthetők az adózók számára. Ami nagyon bonyolult nekik, az a családi kedvezmény. Hogy ugye ezt a keretösszeget hogy érdemes, vagy hogy kell egymás között felosztani, vagy mondjuk meg lehet-e azt tenni, hogy évközben döntöttek valahogy, hogy mondjuk egyik az egyik gyermekük után, másik a másik gyermekük után érvényesítette a családi kedvezményt, és akkor mondjuk mégsem így szeretné a bevallásban ezt felosztani a pár egymás között, mert erre van lehetőség egyébként, hogy akkor ezt hogy kell megcsinálni. Tehát ezek a technikai problémák, az egyes soroknak a kitöltése az, ami nehézséget okozhat számukra. Ezzel kapcsolatban azért van olyan szempontból segítség és fogódzó az adózók számára, hogy mindenképpen érdemes nekik a NAV honlapját tanulmányozni. Ott, hogyha fölmegyünk az adóhatósági honlapra, középtájon szemmagasságban van egy ilyen zöldes színű SZIA feliratú, úgynevezett csempe, egy ilyen nagy nyomógomb. Na, azt nagyon ajánlom mindenkinek, hogy kattintson rá, mert ott újdonságokat, tudnivalókat, gyakori kérdéseket is olvashat, mind a bevallás kitöltés maga a technikai részéről, mind pedig az elméleti részéről, és például minden egyes adóalap csökkentő kedvezményre vonatkozóan készítettünk egy példatárat, ami mintapéldákkal, számítási példákkal segíti az adózókat abban, hogy megértsék a logikáját annak, hogy ez hogy is működik, tehát én ezt mindenképpen javasolnám. A másik, amit mindenképpen javasolnék, azok az úgynevezett információs füzetek. Itt nagyon sokféle adónemben és tárgykörben olvashatunk arról, hogy az egyes adózási módoknak mik a szabályaik, de van például egy külön kedvezményekről szóló füzetünk, van diákmunkáról szóló füzetünk, bérbeadásról, ingatlan értékesítésről, tehát ezek ilyen tematikus gyűjtemények, amikben az adott kérdésnek a szabályait összegyűjtjük, ezek hasznosak tudnak lenni az adózók számára. Ugye, hogyha a bérbeadást említettem, nagyon gyakori kérdés az adózók részéről, hogy ugye azt már tudják, hogy ezt be kell írniuk a bevallásukba, és amikor beírják a bérbeadásból származó bevételt, költséget, jövedelmet adott esetben, hogyha ők tételesen számolnak el a költségekkel, meglepődve tapasztalják azt, hogy annak ellenére, hogy évközben fizettek személyi jövedelemadó előleget, mégis az jön ki a bevallásban, hogy befizetni valójuk van. Nagyon fontos tudni, hogy amikor a NAV elkészíti az adóbevallási tervezetet, nem végez folyószámla egyeztetést, méghozzá azért nem, mert ugye a folyószámla állapota az mindig pillanatnyi. Ezért nem tudjuk, hogy az éppen évközben befizetett adóelőleg mikor kerül a helyére, tehát mikor van az a pillanat, amikor az véglegesnek tekinthető, és ezért van az, hogy az adóbevallásban el kell számolni az évközben befizetett adóelőlegekkel, tehát ezeknek az összegét be is kell írni a bevallásba, és hogyha ez megtörténik, akkor mindenki egyenesedik, és nem fog befizetendő adót mutatni már például egy ingatlan bérbeadónak a tervezete, tehát ezt mindig figyeljék, hogy be vannak-e írva az adóelőlegek az adóbevallási tervezetbe, mert ha nem, már pedig nem lesz beírva, akkor ezt az adózónak kell megtenni.
Úgy elmondtad, hogy hol lehet segítséget kérni a honlapon, az adóhivatal honlapján, de úgy tudjuk, hogy van tájékoztatásra is lehetőség, tehát ha valakinek konkrét kérdése van, írhat levelet, e-mailt, beismert ügyfélszolgálatra, hogy van ez?
Mindenképpen. Először is, amit mindenképpen ajánlanék, hogy ne feltétlenül rögtön a sorba állással találkozzon az adózó, az egy telefonos szolgáltatásunk, ez a 1819-es számon hívható, és ennek a szolgáltatásnak gyakorlatilag két része van. Az egyik egy általános adójogi tájékoztatást nyújt, például olyan kérdésben, hogyha valakinek az a problémája, hogy nem tudja, hogy a családi kedvezmény őt milyen összegben illeti meg, és ehhez kérne segítséget, vagy egy ilyen általános jellegű kérdése van, akkor ennek a 1819-es számnak az egyik menüpontja ezzel foglalkozik. A másik menüpont viszont konkrét ügyintézést tesz lehetővé, de ez viszont egy beazonosított telefonhívás, tehát ehhez kell rendelkezni egy úgynevezett PIN-kóddal, vagy azonosítóval, amivel a konkrét adóügyét is el tudja intézni telefonon a magánszemély, tehát azért a kettőt nem szabad összekeverni. Még amit említenék a honlapra visszatérve, hogy az elmúlt évben került kialakításra ennek egy olyan felülete, aminek az a címe gyakorlatilag, hogy adózásról mindenkinek. Ez egy ilyen tematikusan felépített aloldal, ahol különböző életeseményekhez kapcsolódóan vannak a tartalmak. Tehát mit tudom én, kezdő vállalkozó, vagy diákmunka, vagy családalapítás, vagy egyéni vállalkozás elkezdése, és ehhez kapcsolódóan találják meg az adózók ezekhez a témákhoz kapcsolódóan azokat az információkat így csoportosítva, csokorba rendezve, amikre az adott téma kapcsán nekik mindenképpen szükségük lehet, tehát érdemes lehet ezt is böngészni, és hát ha visszatérünk oda, hogy mondjuk a telefonos segítség nyújtás, illetve az adóhatóság honlapján a tájékozódás nem volt elég megnyugtató, akkor természetesen az ügyfélszolgálataink is állnak a rendelkezésükre, tehát ott is be lehet menni, és akkor személyesen fogják az adózók kezét vezetni a munkatársaink.
Eszembe jutott még egy olyan dolog, amit sokszor a környezetemben kérdezgetnek, hogy meddig kell őriznünk a dokumentumunkat, az igazolásainkat, bevallásainkat?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Ezzel kapcsolatban egyébként már most így felhívom a figyelmet, hogy semmit ne küldjenek be az adózók az adóbevallási tervezettel, akkor se, hogyha azt papíron küldik be egy papíros bevallás formájában, nincs erre szükség, viszont ha egy esetleges adóellenőrzés szükségessége felmerülne, ott kell tudni a különféle igazolásokat bemutatni, és ugye az általános elévülési időadó ügyekben 5 év, de az lehet még kérdés, hogy honnan kell számítani ezt az 5 évet. Ugye mindig azt nézzük, hogy az adott időszakban melyik évről adunk bevallást. 2022-ről a bevallást 2023. május 22-ig adjuk, tehát a 2023. májusát magában foglaló év végétől számítjuk az 5 évet, tehát még hozzáadunk, akkor 2028-ig bizony meg kell őrizzük azokat az igazolásokat, amivel gyakorlatilag az adóbevallásainkat alátámasztottuk.
És az adóbevallást, tehát meddig kell őriznünk, hogy most már ki sem nyomtatjuk, tehát ezzel mi a helyzet?
Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdemes az elektronikus bevallás benyújtást választani, hiszen itt ügyfélkapus tárhelyünk is összekapcsolódik ezzel a szolgáltatással, és amennyiben ezen az online felületen töltöttük ki a bevallásunkat, ott ez le is tárolódik, ami egyfelől azért is jó, mert ott megvan. Nyilván a NAV rendszerében is megvan, de számunkra is visszakereshető, megnyitható, és ugye, ami nagyon jó, hogyha véletlenül javítanunk kell, mert mondjuk akár évek múlva is kiderül, mondjuk egy ilyen betegség, hogy mi személyi kedvezményre válunk jogosulta, és emiatt akarunk önellenőrizni, az online felületen elő tudjuk venni azt a bevallást, amit nekünk javítani, vagy helyesbíteni, vagy önellenőrizni kell, és akkor abból kiindulva meg is tudjuk ezt könnyebben csinálni, mint hogyha egy teljesen üres papíralapú nyomtatványt vennénk elő. Tehát a megőrzés szempontjából is én azt gondolom, hogy ez a jövő útja, ez az online felületen történő bevallásbeadás, és annak az ott való tárolása, megtekinthetősége.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a hallgatók nevébe ezt a rengeteg információt, amit most itt hallhattunk. További eredményes munkát kívánok nektek.
Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.
jogos a kérdés. Jogi ügyekről érthetően. Jancski Viktória műsorát hallották. Mária Rádió.
Kérjük, hogy rádiónk számára ajánlja föl személyi jövedelemadójának civil 1%-át. Mária Rádió Közhasznú Egyesület, adószámunk 19-38-52-26, kötőjel 1, kötőjel 19. Nagyon köszönjük!